Ez voltak éppen egy nagyon szép képes album, amelyik a Budapest Park elmúlt 10 évét próbálta meg színesen, változatosan, érdekesen, izgalmasan összeszedni. Két beszélgető társam a stúdióban, Rimóci Imre, üzemeltetési és művészeti vezető. Szervusz, Imre!
Sziasztok!
És Ferenc Sándor, brand manager. Szervusz, Sándor!
Sziasztok!
Mekkora meló egy ilyen nagyon-nagyon szép, emblematikusnak mondható képeskönyv összehozásaimre?
Hát nagy meló, de egyből át is adom a szót Sándornak, mert ő volt a projektfelelőse ennek a könyvnek.
Ismételném, Imrét, nagyon nagy. Tehát abszolút idegen volt nekünk ez a folyamat, és akármennyire van rutinunk abban, amit csináltunk, és sokrétű a munkánk alapvetően, mint park, tényleg ez egy totálisan idegen terep volt, és egyébként szakmailag is tök nagy kihívás, ugye nagyon sokat tanultunk belőle.
De nem is készültetek arra, hogy gyerekek, jövőre lesz 10 éves a Budapest Park, valamivel lepjük már meg magunkat?
De azért sok mindennel készültünk. És igazából Dávid is nagyon ügyes volt, mert majdnem egy hónap alatt hozta össze Sajó Dávid.
Sajó Dávidról beszélünk, igen.
Könyvet jegyzi. Majd egy szűk hónapja volt, vagy bő hónapja arra, hogy így a, nem tudom, 70 interjút igen. Megcsináljon velünk, meg a zenészekkel, úgyhogy elég komoly feladat elé volt ő is állítva.
Igazából, hogy az ünneplés kapcsán, ahogy Imi is mondta, tényleg voltak már így lépéseink. Ugye itt van egy kis csúsztatás, mert 21-ben ünnepeltük a 10. szezonunkat, de a tényleges nyitási jubileum az most volt. És ugye a szezonunkat már megünnepeltük, csináltunk egy Extra Fest nevezetű fesztivált, voltak különböző aktivitásaink, tehát ez ott volt, és amikor már jöttünk kifelé a szezonból, akkor volt ez, hogy így, de jövőre leszünk igazán 10 évesek, és akkor ez hogy, mint, és akkor jött az ötlet, hogy hát hogyan máshogy lehetne jobban fémjelezni egy ilyen jeles számot, mint sem egy kiadványa, egy könyvvel.
Hát ha valaki ezt az ívet meg tudja húzni, az Imre, te vagy, aki a kezdetektől fogva ott vagy, hát még ugye volt a Zöldpardon, remélem még sokan emlékeznek rá.
Igen, a Zöldpardonban én ugye nem voltam benne, én amikor a Zöldpardont Pálffy Andrássék bezárták, ott a régi helyén, a Goldman György téren, akkor utána volt talán egy ilyen lezáró koncert a Műegyetem rakparton, és utána ő egy új projektbe kezdett, és ez volt a Budapest Park, és én abba kapcsolódtam bele építészként először, hogy kitaláljuk.
De mi volt a feladatod? Meg kellett álmodni azt, hogy milyen legyen egy új koncerthelyszín Budapesten?
Ugye én akkor már elég sok szórakozóját terveztem Budapesten, tehát én nekem volt ebbe valamennyi rutinom, és...
De ezek még a szabadtériek voltak, vagy
zárt? Szabadtéri is volt, például Old Udvar, a szabadtéri volt, az volt az első ilyen, Mignon, nem tudom, dolgoztam a Pontonban többekkel együtt, meg a Hello Babyben, meg a Rakparton is, tehát sok helyen. De hogy... Igazából itt az volt a feladat, hogy van egy, és ilyen ritkán van egyébként az ember életében, hogy ilyen zöldmezős beruházásként lehet egy ilyet elindítani. Tehát tök az alapoktól végig lehetett gondolni azt, hogy hogyan néz ki egy modern szórakozóhely ma, ami képes ilyen létszámú vendégbefogadására, ami 13.600 fő most, ugye annyi az engedélyünk. És azért ez egy komoly kihívás volt nekünk is akkoriban, mert ekkora hely nem létezik ma sem Magyarországon már, ami
hát
kifejezetten erre készült.
Azt gondolná az ember, hogy védj egy lapos területet, kerítsd körbe, építs fel egy színpadot, és teremtsd meg azt a lehetőséget, hogy a zenekar tudjon játszani, a közönség tudjon őrjöngeni, enni, aztán meg inni két oldalt, meg hátul. Voltak éppen így épült föl.
Végülis ezt csináljuk.
Mennyire tudta megőrizni azt az akkori modernségét most a Budapest Park?
Hát szerintem most kicsit jobban néz ki, mint akkor. Tehát most néz ki úgy, mint ahogy akkor elképzeltük igazából, csak most ugye nyilván az ember, amikor először csinál valamit, akkor azért mást képzel róla, és amikor 10 év rutinja van, akkor megint máshogy néz ki a dolg, és ez nem is baj szerintem, mert ez kell, hogy, vagy így kell, hogy normálisan kinézzen egy vállalkozás, hogy valamit gondolunk róla, amikor még nem vagyunk benne, és aztán nyerünk egy csomó tapasztalatot, meg rutint, és egy csomószor beletörik a bicskánk egy csomó dologba, mert ez így van rendjén, és abból tanulunk igazából.
Sándor, hogy épül fel ennek a könyvnek a koncepciója? Egy picit visszalövök az előző beszélgetésemkor, a Beiglikről beszélgettünk, és akkor azt mondta a szakértő, hogy a Beiglinek a töltelékkel kell, hogy legyen 60%, a nem tölteléke pedig 40%. Első ránézésre azt mondom, hogy ez az arány megvan a képek tekintetében, a 60%, és a 40% pedig a szöveges tartalom. Ugye Sajó Dávid készítette az interjúkat. De kikkel? Mi volt a koncepció?
alapvetően az volt a koncepció, hogy szerettük volna egy 10 évhez mérten minél inkább így felölelni azokat a szereplőket, akik ténylegesen végigkísérték azt a 10 évet, és nem csak így a kezdetektől, hanem akik mondjuk akár bizonyos pontoknál, szakaszoknál kapcsolódtak be, mondjuk új hullámos előadók, leginkább, hogyha egy zenei felhozatalt nézzük. Nyilván ez a teljesség igénye nélkül, tehát pont, hogy az interjú elején is említettük, nagyon kevés időnk volt arra, hogy minél több embert megszólítsunk, úgyhogy egy bizonyos ilyen szortírozás kellett ebben a sztoriban. Viszont a gondolkodásunk az volt, hogy ne csak így előadói oldalról közelítsük meg a Budapest Parknak, mint jelenségnek a felvázolását, hanem ugyanúgy megszólaljanak azok, akik mondjuk esetleg már a kezdetektől fogva velünk vannak, stábtagok, olyanok is, akik már nincsenek velünk, de az elején ott tevékenykedtek, szakemberek megszólaltak benne, ugye akkor a zenészek, tehát ez elég ilyen komplex dolog lett, úgyhogy igazából tényleg próbáltunk így mindenfelé kikacsintani, hogy ne csak egy ilyen nagyon zenei legyen, hanem tényleg így a, mint család, mint park, ez be legyen mutatva, akár stábtagok, vagy külső személyek által.
Ezeknek az embereknek, amikor megszólaltattátok őket, mi volt a feladatuk? Miről kellett beszélniük, vagy emlékezniük?
Az elmúlt 10 évről. Alapvetően a főcsapás az volt, hogy a legtöbb interjúnál ott voltam, és Dávid mindig azzal a felütéssel kezdte, hogy mi volt a legmeghatározóbb parkos élményed, és azért is vagyunk egyébként nagyon szerencsések, hogy Dávidnak ilyen komplex tudása van, és ő ilyen játszik könnyedséggel tolta ezeket az interjúkat, mert ők konkrétan emlékezett pillanatokra, hogy igen, akkor volt ez a koncert, és emlékszem, hogy te még akkor itt voltál, és stb. Tehát, hogy fel tudta húzni egy évre az egészet, úgyhogy ezek sohasem egy ilyen nagyon szigorú és nagyon megszervezett interjúk voltak, hanem ilyen backstage-be megtörténő dolgok, úgyhogy ez tényleg egy ilyen baráti kötetlen dolog volt, ahol nyilván az ember szívesebben mesél így az élményeiről és az emlékeiről.
Ó, milyen balga vagyok, azt feltételeztem, hogy minden hallgatónk tudja, hogy mi az, hogy backstage. Imre, mit jelent az, hogy backstage?
Backstage-nek hívják a színpad mögötti vendégektől elzárt területet, ahol a zenészek felkészülnek tulajdonképpen a munkájukra, arról, hogy föllépjenek a színpadra, és ott a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák a vendégek felé.
Ezért is izgalmas ennek a könyvnek a címe, amely így szól, 10 éves a Budapest Park igaz történetek a kulisszák mögül.
Amelyek... Ez viszont ilyen reklámszagú, de ez kellett. Ez
igen,
kellett,
az igaz történetek azok, higgyétek el, az igazat fogom nektek megmondani és megmutatni. Azt szeretném, Imre, megkérdezni tőled, hogy azért is színes ez az album, ez a könyv, mert hogy a Budapest Park zenei stílus specifikációja, vagy specifikációi, azok mennyit változtak az elmúlt 10 évben? Hát, emlékszel rá, hogy annak idején, amikor ez megálmodtad, legyen itt egy Budapest Park, megfelelő embereket, milyen zenét akartatok bevinni az arénába?
Hát az álmunk az nem sokban különbözött ettől egyébként, szerintem akkor sem, ami most volt, csak nem voltunk képesek ennyire rétegzetten megcsinálni. És nyilván ott a Budapest Parknak az a lényege, hogy ott gyakorlatilag mondjuk azt, hogy 0-tól 99 éves korig, vagy még akár tovább is nyugodtan lehet jönni, és mindenki meg fogja találni a saját maga számára szeretett zenét. Most már az a szerencsénk, hogy nagyon sokszor, amikor magyar zenekarokkal beszélünk, kifejezetten ilyen különleges helyszínként tekintenek a parkba, mert valószínűleg itt, vagy ez egyetlen olyan helyszín, ahol igazából le tudják mérni sok esetben azt, hogy hányan jönnek rájuk.
Ezt tudom igazolni, mert azért nekem is voltak itt olyan vendégeim, akik életük első Budapest Parkos fellépésére készültek, és konkrétan azt mondták meg, hogy most elválik majd a sárgájától a fehérje, mert nem mindegy, hogy 340 ember előtt játszanak, vagy mondjuk 3000 vagy 4000 ember előtt játszanak, amennyiben egyébként van az a rajongótáboruk. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar zenekaroknak különösen egy nagyon emblematikus, fontos állomáspont a Budapest igen. Park.
Igen, abszolút az, és tök komolyan veszik, és tök szépen készülnek minden egyes előadásra.
Sőt, külön műsorokkal
bizony, mert itt ez fontos, hogy hányan jönnek el.
Nem akarom beléd folytani a szót, Sándor.
Csak bólogatni tudok.
És visszatérve a backstage-es kérdésre, de ezért van nálunk annyira nagyon jó backstage, mert nagyon szeretnénk, hogy ők nagyon jól éreznék magukat, és nagyon sokszor, ugye ez egy nagyon kemény meló, mi élhetjük a rockstarok életét úgy, hogy nem vagyunk azok, és nekem nem kell holnap Kalocsán föllépnem, vagy Debrecenben, ami nyilván azért sokkal fárasztóbb, de, De hát valójában ez egy nagyon kemény meló, amit ők nyomnak, és az, hogy az ember mindig a 100%-ot adja, mindig egy másik közönségnek, mert a közönség ezt várja el tőlük, ahhoz egy olyan intakt környezetet kell ott teremteni hátul, és tulajdonképpen ez lett a könyvnek a neve is Backstage, mert ez egy ilyen fontos szívcsakrája a parknak igazából, hogyha ott jól érzi magát a zenész, és jól fel tud készülni, akkor jó lesz a műsor, és jó lesz az egésznek a...
Én korán sem tudtam annyira elmélyülni még ebbe a könyvbe, mint a Sándor, de egyébként azok az interjú alanyok, akik megszólaltak, azok milyen Budapest park képpel szólaltak meg? Vagyis mi van az ő fejükben?
Ez nagyon érdekes, mert ezt egy legutóbbi interjú során Sajó is elmondta, hogy akármennyire szeretett volna ilyen nagyon igazságos könyvet kihozni.
Pedig amúgy, ide van írva, hogy igaz.
De úgy értve, hogy ami, tehát hogy tényleg fontos koncepció volt, hogy nem szerettünk volna egy ilyen márka simogató, ilyen nagyon túlmasnizott kiadványt, hanem tényleg mindenki mondja el a saját kontextusából, a saját érzéseivel írja le a parkot, és a szerint definiálja. De hát nyilván Sajó stílusát is ismerve elég szabad elvő, és hisz a nyers igazságban, és pont ő mondta el, hogy egyszerűen így mindenkitől azt kapta vissza, hogy a park az mennyire egy ilyen meghatározó dolgot jelent az életében, és egyszerűen akármennyire akart így a mérleget billenteni, hogy egy picit is tényleg ilyen egálabb dolog legyen, mindenkinek arra húzott, hogy ez így, wow, ez egy menő dolog, és sokat jelent.
És mi a helyzet a külföldi előadókkal? Ők hogy viszonyultak és viszonyulnak a parkhoz?
Külföldi előadók is nagyon szeretik a parkot. Egyébként szerintem mi ilyen európai szinten, vagy akár világszínvonalon is tök jó színvonalon szolgáltatunk, magas színvonalon. És nyilván egy külföldi előadó azért másba van, mint egy magyar, és nagyon sokszor őket ugye Európán keresztül húzzák, két szett kamion forog, egyik helyen építik a színpadot, másik helyen éppen játsznak rajta, úgyhogy ők eléggé lendületben vannak, és nem túl sok időt tudnak maradni nálunk, mert nagyon ki van számolva az ideje, és egy borzasztóan ilyen percre lemért, talán mint egy Forma 1-es futam úgy néz ki egy ilyen külföldi betelpülés.
Jó, de hát azért mondjuk a respekt az jelentheti egyébként, hogy mondjuk amikor megkerestek egy külföldi előadót, akkor ő hogy viszonyul ahhoz a telefonhíváshoz, vagy e-mail híváshoz, hogy Budapestre, a Budapest Barba kellene eljönni koncertezni. Teljesen más, aki már úgy jön vissza, hogy egyszerűen imádja a parkot és vissza akar jönni, de vannak újdonászok, akik elsőként hogy szembesülnek, mi a tapasztalatod?
Hát először is nem mi keresjük meg őket, hanem van egy programosztály.
Jó, hát az most tök egyszerű, igen.
És ők megkeresik a bookert, vagy egy bookert, és a booker meg a menedzserét a zenekarnak, és úgy a zenekar.
Igen, de mégiscsak elmegy majd egy telefonhívás.
Igen, de most már egyébként tök örülünk annak, hogy ismert hely lett a Budapest Park, tehát bárhova mennek ezek a fajta felkérések, azért most már nagyjából fölkerült a térképre. Nyilván lehet ezzel még sokat dolgozni, de vannak folyamatosan visszajáró zenekarjaink is, mondjuk ilyen 5 éves távlatban, hogyha megnézed, majd van a könyv végén egy ilyen hosszú fellépő lista, hogy ki volt az elmúlt 10 évben a fellépőnk, ott azért lesznek azonosságok a külföldi nevek tekintetében is.
Azt is szeretném, ha mesélnél arról a csapatról, amelyik ezt az egészet összehozza és koordinálja. Ugye megint csak van egy csoportkép itt a végén, 2022-ben a stábtag, szerintem körülbelül 40 fő lehet.
Most már igen,
40, fiúk, lányok, sőt az is kiderült itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy ez most már egy egész éves munka, tehát nem szezonális, bár a Budapest Park ugye tól így van nyitva valamikor egy évben, de ez teljesen, igen, nem szezonális a dolog. Kik ők? Kik vannak a szürke eminenciások, akik ezt összehozzák, ezt a színes könyvet?
Ezek fantasztikus emberek egyébként, az összes munkatársunk tényleg, és általában nem a zeneiparból jöttek, hanem mindenkinek van egy saját szakmája, egy skillje, ami mindig csak akkor kerül elő, amikor valami specialistára van szükség. És egy nagyon összetartó, nagyon normális, nagyon kedves csapat van a Budapest Park mögött, akik tényleg szívvel lélekkel csinálják ezt a nap 24 órájában, úgyhogy azt gondolom, hogy tök szerencsések vagyunk ilyen szempontból, és nagyon sok fiatal van most már közöttünk, tehát mi az elején, akik elkezdtük, mi már azért idősebbek vagyunk, de folyamatosan töltődik fel a rendszer fiatalokkal, akiktől egyébként sokat lehet tanulni, és visszafelé is gondolom.
Sándor, miért szerethető ez a könyv?
Szerintem, mert őszinte, és van egy nagyon jó hangulata, és nem egy ilyen erőltetett dolog lett, hanem hanem nagyon szabad elvű, mindenki a saját véleményét, a saját nézeteit mondja el a könyvben, és mivel rengeteg-rengeteg megszólalóval interjúztunk, pont ezért lett ilyen nagyon színes és alapvetően könnyed, de mégis tartalmas olvasmány, és a képekről nem is beszélve, amik ugye még inkább így kiegészítik az
neked élmény. Imre?
Nekem talán picit azért, mert így beengedést, vagy láttatni engedi a kulisszák mögötti helyzeteket is néha, és azt hiszem, az tök fontos, hogy egy ilyen teljes képet kapjon róla az olvasó, hogy ez hogy néz ki, hogy néha ez egy tényleg egy kőkemény meló, néha vannak benne hatalmas mély helyzetek, mondjuk egy ilyen szituáció, és mivel, ugye, ahogy Sanyi mondta, ez igazából először egy albumnak indult, egy fotóalbumnak, de hogy annyira tartalmasok lettek, és jók ezek a Dávid által készített interjúk, hogy szerintem érdemes olvasmányként is végigmenni rajta, mert tök érdekeseket mondanak az emberek, ráadásul mindenki a saját szemszögéből különböző
meg hogyha picit így visszalépünk így a parktól, akkor szerintem olyan szempontból is egy izgalmas dolog, hogy nem csak így a parkot helyezi kontextusba, hanem alapvetően ez egy ilyen zeneipari körkép.
Hát ez egy és mivel dokumentum igazából a zeneiparnak most a mai
az elmúlt korban. 10 év, ja, sőt, egy picit visszanyúlva, igen. még plusz-minusz 2 év is.
Pap Szabi mondta nekem pont a könyvben mutatón, hogy a gyermekei meg mutogatják a feleségének, hogy nézd, itt van apa a könyve, és hogy megköszönte nekünk azt, hogy egy ilyen kordokumentumot, egy ilyen fajsúlyos kordokumentumot nem gyakran tart a kezébe az ember a könnyű zenéről sajnos ma.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmeséltétek. Rimóci Imre és Ferenc Sándor volt a vendégem a Budapest Park Backstage című könyve kapcsán, amelyik az elmúlt 10 évet öleli fel képben és szövegben.